Mai beszélgető partnerem Tenor Graham, a Vol Életszava Magyarország munkatársa.
Elmesélnéd, hogy hogyan tértél meg?
Hát persze. Ahogy mondtam, egy keresztény családban nőttem föl, és Pennsylvaniában születtem, de amikor 8 éves voltam, kiköltöztünk elköltöztünk Pennsylvaniából Indiánába egy apukám új munkahelye miatt, és akkor ott csatlakoztam egy nagyon jó gyülekezethez, és részt vettem egy ilyen bibliai vetélkedői csapatba, ami arról volt szó, hogy voltak nem tudom, két csapat, és akkor voltak két pad, és leültük a padokon, és akkor föltették kérdéseket a Bibliáról, és akkor válaszoltak a kérdésekre, és aki a leggyorsabban adott a választ, az pontot szerzett a csapatának. Szóval így jó, és ez mondjuk rendben volt, de azért részt vettem ebben a csapatban, mert mondtam, hát szeretem a versenyezést, meg mindent. Ez egy, mindenféleképpen nem a Bibliát, vagy nem a Biblia miatt csatlakoztam, engem nem érdekelt. Mondtam, hát jó vagyok ebbe, akkor próbáljunk ki. És akkor én tudtam a válaszokat, meg válaszoltam is, és tök jó voltam, ügyes voltam. De akkor számomra nem a Bibliáról szólt, hanem a versenyezés. De emlékszem, hogy egy évben tanulmányoztunk a Máté evangéliumot, és szerintem a Máté 24-ben van egy vers, ami azt mondja, hogy senki se tudja a napját, vagy az óráját se, amikor az Úr vissza fog jönni a földre. És ott voltam 11 évesen, ott voltam a szobában, szerintem sötét volt, egy ilyen 11 körül, és kezdett remegetni a kezeim, meg a lábaim, és mondta, hogy fúha, nem tudom, hogy készen állok arra, hogy mi lenne, hogyha Jézus visszajön, és nem állnék készen. Ezért biztos voltam benne, hogy nem voltam megterve, és megijedtem, mert mondtam, hogy mi lenne, hogy mondjuk a Balint ott van mellettem, és az Úr Jézus visszajön, és a Balint megy az Úrra, és akkor itt vagyok egy idő a földön. Érted, ez kb. Így volt. Szóval futottam az apámhoz, és ő mesélte nekem az evangéliumot, és magyarázta mindent, hogy Jézus meghalt a keresztén, és akkor a harmadik napon föltámadt. És amikor ezt hallottam, akkor bíztam Jézus Krisztusba, de akkor tudod, 11 évesen nem teljesen értettem meg akkor, hogy miről volt szó. Aztán az élet ment tovább, tudod, megtehettem, jártam egy keresztény iskolába, és ott minden évben adtak ki egy diát, egy lelki gyümölcsét diát, és annak az embernek adtak ki, aki a legjobb viselkedett, legjobb hozzáállása volt, és minden egyes évben ezt nyertem. És szóval beleestem abban a hibába, hogy kezdtem összehasonlítani magamat másokkal. Azt mondta, hát nem vagyok olyan rossz, mint ő, de nem tettem dolgokat Krisztusért, csak úgymond távol maradtam a rossz dolgoktól. És akkor rájöttem, hogy Isten nem érdekel egyetlen, hogy hány hazugságot mondtam el az életembe, mennyi jót csináltam az életembe, csak azt érdekli, hogy bíztam én benne. És mert amikor ott állunk Jézus vagy Isten előtt, ő nem fogja azt kérdezni, hogy figyelj, hány hazugságot mondtad el? És akkor mondtam 3. Akkor el vagy fogadva, gyere be. Nem, ez nem így van, hanem bíztál én bennem, és hogyha nem a választ, akkor sajnos a pokolba körül az ember, de és amikor rájöttem, hogy ez van, akkor döntöttem, hogy a Biblia iskola akartam járni, és itt vagyok.
Szerinted mik az előnyei és a hátrányai annak, hogy valaki keresztény családban nevelkedik?
Hát, az előnyei azok, hogy minden Vasárnap a gyülekezetben voltam, amióta kicsi voltam. Szóval minden vasárnap oda jártam, mindig hallottam a Bibliáról a szüleimtől, és folyton egy keresztény közösségben voltam. Mondom, a hátrányai azok, hogy az, amikor egy keresztény iskolába jártam, és beleestem abban a hibába, hogy tudod, minden, azt gondoltam, hát mindenki keresztény, érted? Nem kell megosztani az evangéliumot emberekkel, mert mindenki hisz, és ez csak egy kifogás volt számomra, mert tudtam, hogy voltak emberek az iskolamban, aki nem voltak megterve, de mégis úgy döntöttem, hogy nem fogom megosztani, mert mindenki keresztény, mivel egy keresztény iskolába jártam. De az is benne van, hogy a tanítás nagyon jó volt, mert minden egy keresztény szempontjából beszéltek és tanítottak így. De az is nehéz, mert nem volt egy hitetlen barátom se, ami kiskoromban, úgy mondjuk. Szóval így nehézebb volt, mert nem beszéltem a hitemről, ami nyilván.
Nem volt kivel erről beszélgetni, megosztani.
Hát volt kivel, csak kicsit lusta voltam, és őt döntöttem, hogy nem fogom.
Mit üzennél a ma fiataljának?
Csak általában.
Általában mit üzennél a fiataloknak, a hallgatóknak? Lehet gondolkodni.
Jó. Ez egy jó kérdés. Azt mondom, hogy tényleg, hogyha nem... Mondani fogom meg egy történetet, mert szerintem fontos. Szerintem, hogyha nem hoztak meg egy döntés Krisztus mellett, akkor ma tegyen meg ezt a dolgot. Mert nem tudjuk, hogy mi lesz holnap. És azért tettem meg, mert olvastam, hogy soha nem tudjunk, hogy mi lesz holnap, vagy hogy mikor fog visszajönni az Úr. És Indiánában járok egy gyülekezetbe. És pont novemberben történt egy nagy tragédia a gyülekezetemben, amikor a lelki pásztoromnak a lányát, aki kicsit bonyolult, igen, de összeházasodott egy másik lelki pásztorral, és Indianapolisba érték. És ott voltak, és az egyik reggel volt három srác, 17 éves, 18 éves, 19 éves srác, betörték a házba, amíg a férje edzett, és lelőtték ezt a lányt. És ez a lelki pásztoromnak a lánya volt. Uh-huh. És terhes volt a második gyerekkel, mi mindent, és akkor rájöttem, hogy figyelj, egy héttel azelőtt, akkor nem tudtak, hogy ez meg fog történni, és ez szomorú történet, igen, de ez soha nem tudjunk, mi lesz holnap, mert emlékszem, hogy a lelki pásztorom, amikor visszamentem Amerikába támogatást gyűjteni, mert azért voltam kint, hogy pénzt kellett összeszednem az életszavának, minden. De ezért kimentem, és emlékszem, a lelki pásztorom előre hívott engem, amint a gyülekezett elő. Hívott engem, fölmentem, és azt mondta, hogy figyelj, Tene, mit tervezel? Vagy mit fogsz csinálni 6 hónap múlva? Mondta, hát persze, hogy vissza fogom menni Magyarországra, mert meg lesz az összes támogatást, meg mindent, és akkor fogom szolgálni. És azt mondta, hogy biztos vagy ebbe. És akkor tudom, nem gondoltam át a dolgokat, és persze, biztos vagyok ebbe. És azt mondta, hogy de te soha nem tudod, mi lesz holnap. És végre rájöttem, hogy neki ez tényleg úgy valóra vált, úgy mondjuk. Mert a saját lánya, aki ott volt november elején, de akkor 12 nap múlva meghalt, ez neki ez volt az igazság, és akkor végre rájöttem, és sokszor emlékeztetnem kell saját magamat, hogy figyelj, soha nem tudom, mi lesz holnap, hogy élni fogok-e, és azért mondom a fiataloknak is, hogy éljünk a mindennapi életünket, mint hogyha az utolsó nap lenne, az utolsó napunk lenne a Földön, mert nem tudjunk, mi lesz. És ez sokszor, tudom, hogy ezt mond a táborokban is mondtam sokszor, hogy nem tudjunk, de akkor mindig elfelejtem, mert emberként ez könnyű elfelejteni azt, de tényleg ez egy jó emlékeztető volt számomra, hogy tényleg nem tudjuk, és azért kell. Szóval, hogyha nem hoztak meg egy döntést Jézus mellett, akkor hozzanak most, és hogyha valaki már hozt ezt a döntést, akkor éljünk úgy, mint hogyha az utolsó nap lenne.
Ha újra kezdhetnéd az életedet, akkor mi változtatnál? Változtatnál-e valamin?
Szerintem az lenne az egyetlen, hogy ha többet beszéltem volna a hitemről, mint az iskolában. Őszintén mondom, hogy nem sokat változtatottam meg, azért, mert Isten csodálatos, és persze ez könnyű mondani, de ezért voltak időszakok, főleg amikor támogatást gyújtottam, vagy voltak nehéz időszakok az életemben, amikor ez nem igazán hittem, és nem igazán bíztam benne, hogy kellett volna. De akkor most látszik, visszanézve, hogy tényleg az ő terve a legjobb. Mert mondtam sokszor, de ezért mi nem látjuk az összkép, mi csak látjuk egy kis részletet, és ez sok. Ez nagyon könnyű elfelejteni, hogy minden az ő kezében van. És most már, hát nem sokat választottam, ez biztos.
Ha lenne egy bármilyen kívánságod, akkor mi lenne az?
Nem tudom, hogy mondjuk egy jó példát tudok lenni másoknak, mert tudom, hogy ide jöttem, és már sok kapcsolatokat, úgy mondjuk kialakítottam emberekkel, szóval jól lenne egy jó példát lenni másoknak, és csak íze, szóval amikor eljön ez az idő, amikor meghallok, vagy valami ilyesmi, akkor igazából tudom állni Isten előtt, és azt fogja mondani, hogy jó tetted a dolgokat, jó élted le az életedet, és nekem tetsző volt, mondjuk.
Szerinted kik a mindennapi hősök?
Hát emberek, aki Isten követnek, úgy mondjuk emberek, akik élnek egy olyan életet, ami Istennek tetsző. Akik szolgálják, akik szilárd vannak a hitükbe. És nem csak egy vagy két napon át, hanem egész életen át, érted? Ez szoktam mondani a táborban azt is, mert nekem is nehéz, hogy a megtérés az valamennyi szinte könnyebb, mint az odaszánás. Azt szoktam mondani, mert számomra az odaszánás sokkal nehézebb, mint a megtérés, mivel az egy mindennapi döntés. Minden nap föl kell ébrednem, amikor fölkelek, amikor fölkelek, azt kéne mondani, hogy igen, Isten mellett fogom dönteni, vagy Isten fogom követni, és azt fogom, engedelmeskedni fogom. És így. A megterés az egy egyszeri döntés, amúgy csak meg, persze bíztam Krisztusba, és ennyi, de az nem egy mindennapi, ugye, oda kéne szállnom magamat, akkor is, hogyha nehéz, akkor is, hogyha nem akarom. Ez már tényleg nehézebb. De azokat, akik ezt csinálják minden nap, és persze nem vagyunk tökéletesek, el fogunk bukni, ez már nyilván, emberek vagyunk, de ez egy Isten segítségével tudunk végezni a dolgokat.
Jó. Neked a munkád egyben a szolgálatod.
Igen.
Mit tudnál javasolni azoknak, akiknél ez nem így van, és ők a világban dolgoznak keresztényként?
Hát, jó. Először megmondom viszont, hogy csak azért, mert a munkámat és a szolgálatot egybe óvadnak, hogy mondjuk, ez így nem könnyű. Mert azt hittem, tudod, hát szolgálatban dolgozok, szolgálok még mindent, akkor könnyű lesz csendeséget tartani, könnyű lesz Isten követni. Mert amikor diák voltam, akkor ezek kötelezők voltak a bibli iskolában. Csendeséget kellett tartani, muszáj tartani az ember, muszáj volt. De most már nekem ez nem így van. Ezért sokszor ez sokkal könnyebb figyelni mondjuk a szolgálatra, és akkor nem figyel az Istenre. És őszintén Isten sokkal fontosabb a szolgálatnál, csak néha nehéz. De azt mondom azoknak, akik nem aki csak egy munkahelyben dolgoznak, hogy tényleg használd ki ezt a lehetőséget, mert mondjuk náluk, az életszalánál ez egy keresztény közösségben vagyunk, érted? Mindenki elvileg megtehet, és így együtt tudjunk szolgálni. De másoknak ez nem így van. Úgy mondjuk egy világi munkahelyben dolgozik, akkor sokkal nehezebb, mert az emberek nem így gondolják, ahogy te. És így használd ki ezt a lehetőséget, mert nem lesznek sok lehetőségek, mint ez, amikor ott vagy, és meg tudod osztani az évengelémet, imádkozz azokért az embereket, és építs kapcsolatokat, és ezt mondanám, oszd meg az évengelémet másokkal. Tudom, hogy nehéz, tudom, hogy sokszor félünk, és megijedjük tőle, de ez egy muszáj.
Ennyi volt már a tanúságtétel, köszönöm szépen a figyelmet. A teljes beszélgetést Tanner Grahammel, a Vol Életszava Magyarország amerikai munkatársával meghallgathatják a www.baptistaradio.hu oldalon, a Bajnokok Ligája archívumában. További jó rádiózást!
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió, a lélek hangja.
A közösség szolgálatában Márton Áron püspök élete és kora.